Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító, irodalomszervező, író, költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelvéve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A spielbergi Várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
Tehát ilyen szempontból az ő szerepe az egy nagyon jól megfogható és pontosan rögzíthető szerep volt. És a folyóirat szerkesztő és eme papi szerep mellett a harmadik az valóban a levelezés, hiszen nagyon-nagyon kiterjedt levelezés. Tulajdonképpen ezek, amiről említettem, mind-mind a levelezés útján is folyt. És Kazinczy levelezéséből abból a 23 kötetből, ami itt számunkra megmaradt, az is látszik, hogy az 1795-ig terjedő első időszakra mintegy másfél kötet jut. Tehát el lehet képzelni azt, hogy mennyi volt annak a levélnek a száma, amit elégetett. Mert tudjuk jól, hogy az elfogatása előtt, a Martinovics szervezkedésben való részvétel miatt elfogták 94 decemberében, ezelőtt elégetett egy csomó levélet. Tehát, hogyha nem égette volna el, akkor valószínűleg még 4 másik kötetet is ki kéne adnunk.
Akkor most már egy kicsit áttérve a nyelvújítás kérdésére, egy picit jellemezzük, hogy milyen is volt az a nyelvállapot, ami ugye szükségessé tette azt, hogy bizonyos szintén programszerű dolgok történjenek etéren.
Kazinczynak a nevéhez nagyon szorosan hozzákötődött a nyelvújításnak nevezett eseménysorozat. Azért mondom ilyen furcsán, mert nem is olyan egyszerű megnevezni, hogy mi is volt ez a nyelvújítás. Semmiképpen nem szűkíthető le arra, amit a megnevezés sugall. Tehát ennek nem volt lényege a nyelv megújítása. Legalábbis hozzá kell tennünk azt, hogy nyelv és ízlésújítás, ami ennek az egész ügynek az döntően irodalmi vonulatát vagy érdekeltségét jelzi, illetve még inkább kitágíthatjuk, ez egy korabeli művelődés egészét érintő reformprogram volt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy itt a 1780-as évek végén ugye megindult a nyilvánosság szervezése és valami egészen új kezdődött, akkor azt is el kell mondanunk, hogy ezzel párhuzamosan itt elkezdett forrongani a megújulásról való gondolkodás is, hogy ez a műveltség egyáltalán hogyan újítható meg. Mi kapjon ebben döntő szerepet? A valamely nyugati nemzet mintája, vagy a nyugati nemzet mintája az csak valamiféle ilyen távoli cél, és a saját gyökerekből kell kifejtenünk ezt a, megtalálnunk ezt az utat. Tehát ezek a gondolatok ott voltak már, és hogy egy példát mondjak, egész konkrétan Kazinczy fordítás programjának a hátterében is már ott jelentkezett. Ugyanis Kazinczy, amikor például a Gessner előszavában írja, hogy bizonyos helyeken nagyon nagy baj volt. Hogyan fordítsa le az eredeti németnek az idiómáit, vagyis azokat a nyelvi formákat, amelyek legszorosabban egy nyelvhez kötöttek. És akkor ilyenem mond, hogy az energiát áldozzam éj föl az idiómáknak, a nyelvi szépség, vagy az idiómákat az energiát. Tehát, hogy a nyelv a magyar nyelv megsértése, vagy pedig az energia, ahogy ő mondja, azok a nyelvi szépségek kapjanak elő, kapjanak nagyobb hangsúlyt. És akkor azt mondja, hogy megoldás nem lévén sokszor késsel nyúltam a csomaghoz. Tehát a fordítás gyakorlatában, a magában, a praxisban megképződik az a kérdés, hogy mi kapja nagyobb hangsúlyt, a mintakövetés, vagy a nyelv tisztaságának a védelme. Ő mind a kettőt nagyon fontosnak gondolja, és megpróbálja összeegyeztetni a kettőt. A probléma csak az, hogy egy ízlésbeli esztétikai problémát és egy nyelvi, nyelvészeti problematikát próbál összeilleszteni. Ezek később elválnak, és a bennük rejlő szemléletmód két teljesen különböző elgondolást fejt ki arról, hogy egy művelődés hogyan fejlődhet. Mintát kell, hogy kövessen, vagyis a mi műveltségünket kell rá húzni annak a kaptájára, ahogy Kazinc is mondja, vagy pedig saját gyökerekből szervesen kell kifejteni. Ez tehát a 19. századi nyelvújításnak is a nagy kérdése, sőt azt mondhatjuk, hogy igazában véve napjainkban is hasonló kérdésekkel küzdünk, mert hogy ez itt megszülető dilemmák valójában a modern kornak, a modernitásnak a dilemmái, és ezeket a dilemmákat, ezeket nem lehet megkerülni. Tehát ezek folyamatosan végigkísérnek minket. No, de ez egy zárójeles gondolatmenet volt. Igazában tehát Kazinczy programja magában hordozta ezt a belső dilemmát és ellentmondást, és ilyen módon, amikor mi nyelvújításról beszélünk a 19. század első két évtizedében, akkor látnunk kell, hogy visszanyúlunk a 18. század végéhez, a Magyar Múzeumhoz meg ezekhez, és Kazinczy ezt fejti ki. Hogyan? Az történik, hogy Kazinczy megpróbálja kiépíteni a saját maga irodalmi művelődési programját, ami természetesen bizonyos nyelvi elemeknek az újításával is jár. Tehát nyilvánvalóan Kazinczy, amikor bizonyos nyelvészeti dolgokban újít, természetesen bírálható. Tehát például kitalálta, hogy a magyar nyelven milyen jó lenne meghonosítani a három nyelvtani nemet. És akkor ennek keretében a nőnem az a né képzővel lett volna ki. Ezek nyilvánvalóan képtelen dolgok, de ez nem minősíti az egészet. Tehát azt az elgondolást, hogy az egész középpontjában egyfajta olyan stílusújítás áll, ami a fentebb stíl megteremtésére irányul. A Magyar Múzeumban is ott volt a fenséges és a naív hangneme. Valójában itt erről van szó. Ezzel folytonos ez a gondolat, és ezeket akarja megteremteni a nyugati nemzetek mintájára, elsősorban német mintára, és ezeket akarja megteremteni fordítások áll. Tehát ilyen módon célszerű látnunk az ő tevékenységét, és nem pusztán szóalkotásokat, szócsinálásokat kell benne látnunk. Az más kérdés természetesen, hogy ezt nyilván azzal a felvilágosító hevülettel végezte, ami mindig is jellemezte, meg ami ennek a fajta józsefinista indítatásnak a sajátja volt. Ebből következik aztán az is, hogy ő szépen ketté osztotta a korabeli irodalmat, és voltak neológusok, meg voltak ortológusok. A neológusok voltak az ő táborának a tagjai, akik az újítást akarták Kazinczy interpretációjában, az ortológusok pedig azok, akik a maradiak voltak Kazinczy interpretációjában. Az persze ma már látszik, hogy nem feltétlenül kell elfogadnunk Kazinczynak ezt a fajta beosztását, mert itt az a kettősség mutatkozik meg ebben a neológus-ortológus fogalompárban, amit az imént próbáltam mondani, egyfajta mintakövető, illetve egyfajta organikus megújulási mintáról szól elképzelések.
Hát, hogy a fontosabbakat említve nyilván milyen viták kapcsolódtak, illetve zajlottak ebben az időszakban?
A tulajdonképpeni nyelvújítási évtized az az 1810-es évekre tehető, és ennek az ütközetei, harcai azok 1811-ben indultak Kazinczynak a Tövések és virágok című epigramma kötetével. Ennek volt egy ilyen mottószerű indító epigrammája, a Herkuleshez című vers, és mint tudjuk, Heraklész, Herkules próbái közül az egyik az volt, hogy egy istálónak a szemetjét, ahogy Kazinczy mondja, ki kellett hányja. Nos, ő magát egy ilyen Herkuleshez hasonlítja, akinek a magyar irodalom óljának a szemetjét kell kigúrni. Na most látható, hogy ezzel a hangütéssel természetesen sikerült nagyon sokakat megsértenie, megbántania, és ennek megfelelően a viták azok nem pusztán csak elvi szinten zajlottak. Tehát utána nagyon sok pamflet és egyéb szöveg jelent meg, amelyek között voltak nagyon alantasak is, de hát a legismertebbek azok hát nem feltétlenül nagyon alantasak voltak, de hát mindenképpen nagyon szúrósak, például a Mondolat című, amely Kazinczyt megtámadta, és hát ennek az erre készült válasz, ami Kölcsey Ferenctől és Szemere Páltól született meg, ez a felelet a Mondolatra volt. Voltak még nagyon szerteágazó irányai is ennek a vitának. Végül is Kazinczy az évtized vége felé, amikor azt látta, hogy az ő táborából is sokan elpártolnak már tőle, akkor megírta az Ortológus és Neológus nálunk és más nemzeteknél című tanulmányát, amely egyfajta ilyen kiegyenlítő szándékkal készült. Legalábbis az irodalomtörténet ezt tartja, és ebben van is valami. Az is igaz persze, hogy ez a tanulmány azért, amikor 85%-ban az ortológusoknak, tehát felsorolja a hibákat, akkor 85%-ban az ortológusok hibáit sorolja fel, és csak mondjuk 15%-ban a neológusokét. Azért némi aránytalanság itt is volt, de nem tagadhatjuk, hogy azzal a konklúzióval zárul, hogy azért jól, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszerre. Nos, ezek a szorosan vett nyelvújítási évtizednek a vitái, de ezek előtt már az előző évtizedben is voltak viták, és itt valójában a Debrecennel, a debreceni szellemi körrel folytatott viták azok, amelyek kiemelhetők, például az Árkádia per, amely Csokonai sírköve körül bontakozott ki.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író, irodalomszervező, nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. A beszélgetést folytatjuk még a következő fél órában is. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Csokonai Mihály, nekrológ. Tegnap estve januárius 29-én 1805-ben temeténkkel Debrecenben literatúránk egy felejthetetlen díszét, Csokonai Vitéz Mihályt. Született ugyanott november 17-én 1773. Meghalt januárius 28-án Víradóra, hektikai kiszáradásban. Nagy kedvességet nyert versei által, még nagyobbat azoknál, akik őtet közelebbről ismerhették. Szíve szelíd és jámbor volt által. Mert az ő affektált és nem affektált mizantrópiájából úgy sugárlott ki mindig az emberi szeretet, mint affektált cinizmusából az esztétikai lélek. Utolsó nyavajájában, ami nemes lelkű Szent Györgyink volt mind orvosa, mind vigasztaló barátja. Úgy ment a halálnak, mint azt az eszes embertől várni lehet. Nem óhajtotta, de tőle nem rettegett. Emlékezete szent lészen közöttünk, szent nekem minden esetben, nevezetesen poétikai munkáira nézve, melyeket ezúttal a publikumnak, mint nem sokára megjelenendőket bemutatok. Remélvén tiszteletet érdemlő anyjától, hogy ismervén fia iránt való barátságomat, nekem fogja engedni azt a szerencsét, hogy általam bocsáttassanak közre. Ami a nyomtatványokból bejövend, övé lesz. Lilláját, melyet a nyomtató annyira tartóztatott, hogy 3 esztendő óta csak negyedfél árkus készült el belőle, novemberben én vettem kezemhez, s az most Anakreoni verseivel, Dorottyájával s minden egyéb munkáival együvé nyomtatva fog megjelenni. Ezen rövid jelentésemet azon szép versekkel rekeztem be, melyekkel barátja árnyékát főhadnagy Fazekas Mihály úr, kinek tanácsával a munka kiadásában élni fogok, megtisztelte. Éle a síron túl, vagy nem az emberi lélek? Ezt a kérdések kérdését a mi vitézünk fejtegeté. De mivel nem akadt nyitjára előről, túlnanról akar rá még megvizsgálni. Azonnal ketté nyílt az örök titkok kárpitja előtte, ő bément, s széjjel nézett. Látván a halandók gyenge világa elől elrejtett mennyei pompát, gondolatit szárnyára vevi a lelki dicsőség, és ő még fül nem hallott szent angyali hangú énekek énekein kezdé dicsérni az élet felséges voltát, mely várja az emberi lelket. Megtetszett kedves zengése az angyali karnak, s mennyei múzsának lelkét ott fogta. E halmot hamvai tisztelik, és gyönyörű munkái hazáját.